ezüst hasú halak. Emlékszem rád, Panni. Délelőttönként az öreg papnál találkoztunk. Én éppen befejeztem a deklinációkat meg a gyökvonást, a te barna copfod akkor libbent el az ablak előtt. Izzadó tenyérrel jegyeztem keresztet a memoriter végére. Betoppantál frissen, megráztad copjaidat, ledobtad a kis kék kabátkádat. Sárga blúzod megremegett, mint a villanyáram, s csak éppen rám vetetted szilva nagy fényes szemedet. Nekem búcsúzni kellett, Prissinger apap nyújtott a kövér puha kezét, laudétur magyogtam. Pihés nyakad köröd bugrácsolt tekintetem. Szervusz. Szervusz, felelted, tenyereddel a szoknyát simogattad magad alá, s már lapoztad is a könyvet. Meg a tejcsarnokban is láttalak mindig, ha este 6 óra felé a sorbanállás után végre bejutottam. Anyádnak segítettél, kis bekecskében hajladoztál a cementes üzletben, zörgő kannákat gurítottál odább, zománcos kék merővel csorgattad edényembe a tejet. Szerbusz, mondtam, ráérsz? Majd 8 felé. Bicentettél, hogy anyád ne lássa. Tudtam, 8 felé. Addig még kenyérét kellett sorba állnom és vacsorázni, és megoldali néhány algebra példát a 4. gimnazista anyagból. Te a 3. végezted Prissingernél, és sokkal jobb tanuló voltál, mint én. Lelkiismeretes. Nekem nem volt kedvem hozzá. Délutánonként a futballpályán gyakorlatoztunk fapuskával, később longriff töltényen lövöldöztünk hámló, agyonragasztott céltáblákba. Karszallagos Levente oktató masíroztatott körbe-körbe a salakpályán, ha rossz volt a nóta, megfektetett a jegesedő sárba, vagy békaügetést parancsolt. Izzadva, síros pofával bohózkodtunk. Marhaság volt. Utána nem lehetett megérteni Menénius Agrippa meséjét. Csak 230 kilométerről tőlünk a front. Egy napon nem volt békaügetés a salakpályán, a községháza tanástermébe csődítettek össze bennünket, valami muki jött a megyétől, nemzeti színű előadást tartott, indulókat énekeltetett velünk, és reketre kiabálta magát a nemzetmentés hevében. Utána fáklyás menet a faluban körül, indulók. A Bécsi úton egész kópházáig mentünk. Már sötét volt. Semmit sem értettem az egészből, csak a bokám fájt a nehéz bakancsomban. Február végi szél fújt. A kátrányszagú fáklyák elégtek. Énekeltünk, mint a beteg katonák, és közben arra gondoltam, hogy ma nem álltam sort kenyérére. És másnap már sáncolni mentünk az erdőbe. Csákánnyal metszettük el a bükkök agyakba kapaszkodó makacs gyökereit. Ástuk a görbe lövész árkokat, és szakaszonként a kiugró gépuska állást verejtékezve a fütyös szélben. Tenyeremben sárgán keményedett a bőr, szemem könnyezett a hajnali hidegben. Délután az ásónyére támaszkodva úgy vonszoltuk sártól nehéz lábunkat, mint a golyóhoz láncolt foglyok. Azért 8-kor vártalak, az Ikvahídnál. Ott, ahol a jeges patakba hajló fűzfagajak közül látszik a Széchenyi szobor a tér, az Artézi kút. 8 felé már kicsit jobban éreztem magam, nyelvem hegyével a paprikás vacsorák morzsáért piszkálgattam a fogam közül. A fáradtság már csak zsibbadás volt a bokámban, de ha kis kék kabátkádban feltűntél az állatorvoség Heidegger kerítése előtt, azt is elfelejtettem. Megfogtam a kezed, emlékszem, úgy, hogy a kisfiam átölelte a csuklódat. A békavár felé mentünk, minden este az ikvát követve. A csillagok némán fürödtek a lapos köveken bukdácsoló patakban, a Bécsi útról hallatszott a német autók brummogása. Keveset beszéltünk hanggal, mert bent a szájfala mögött egymásba buktak a szavak. Talán benned is ugyanúgy csúcsosodtak és omlottak szét a hangok, a gondolatok, miket csak felnőttek tudnak szemérem nélkül kiejteni. Nekem elég volt, hogy eljöttél, hogy csuklót pihésbőrét simogathatta a fázós kisujjam, és hogy hallgathattam barna hajat susogását a váladon. A békavár tövénél megálltunk. Itt az ikva átbújt a cukorgyári töltés beton alagútján. A töltés az állomás felé futott, a sötétben is láttuk a vasúti épületeket, a mélykék égre rajzolódó szemaforvázát. Emlékszel az olaszokra, kérdezted, és picit neki dőltél a mellemnek. Az még a nyáron volt. Napközben többször is kijártunk, vártuk a furcsa szerelvényeket. Kenyeret vittünk, meg tojást, meg gyümölcsöt. Hosszú vonatok voltak, nyitott és csukott tehervagonok. Fekete olasz nők és rövidnadrágos férfiak ugráltak le a kocsikról, míg a mozdony vizet vett, vagy bevárt egy szembejövő szerelvényt. Éhesek voltak. Kenyérért inget adtak, szalonnáért csizmát. Vászorúhás német katonák tuszkolták őket vissza a vagonokba. A vonat Bécs felé ment. Arra a fiatal nőre mondtad és megszorítottad a kezemet. Igen, arra a fiatal nőre is emlékeztem, 18 lehetett, vagy annyi sem. Külön utaztak a nők és külön a férfiak. A fiatal nő leugrott a kocsiból, de nem jött ennivalóért. Végigfutott a vagonok során, nyitott haja úszott utána csomóba gabajodva. Kiáltott valamit, valami dallamos nevet. Fehér blúza volt, és fél szandálját elhagyta a nagy szaladásban. Az egyik férfi vagonból egy szőrös fickó ugrott utána, karon ragadta, és befutottak mellettünk a lábon álló sárga kukoricásba. Nem mertünk moccanni se. Láttuk, mind zuhannak le a poros rögökre, mind csókolják egymást izzadó homlokkal. Néha arra gondolok, hogy elvisznek téged is, mondtad hirtelen felén fordulva, hogy ezzel a sáncolással vagy a leventékkel hallgattam. Tudtuk már, hogy más falvakból is vitték a fiúkat. Fekete ruhás németek racsoltak hadarva a jegyzőnek. Tejszagúak voltak és vérszagúak. Miki jegeret őriztek a zubbonyuk zsebében kabalának. Este beszállásolták magukat a házakhoz, szalmát hozottak a konyha kövére, kétszer sültet ropogtattak és csókolgatták a kabalát. A magunk fajtára szúrós szemmel néztek. A harmadik birodalomról volt szó, és ilyenkor senki se kímélje a vérét. Valamelyik sarokban porosodott a latin nyelvtan, a konjugációk végén hagytak a gyökvonás is. Csak a sáncolás az osztrák határig. Márciusban még esett a hó. Jeges szemcsék juggatták arcunkat. Kevés a tej, mesélted esténként. Megint menekültek, jöttek szekérrel, a pék se tud elég kenyeret sütni. Apád azt mondta, egy-kettőre idejér a front. Március volt, leültünk a békavár alatt egy kőre. A kabátom szárára ültél. Ha elvisznek, veled megyek, mondtad. Oda te nem jöhetsz. Én mindenhova elmehetek veled. Rád néztem. Kicsit elmosolyodtál, és az öletbe ejtetted a tekintetedet. De mindenhova eljönnél velem. Mindenhova néztél rám bátran. Tudod, mostanában sokat gondolkodom, félek egyedül. Te nem úgy vagy, hogy az apád meg az anyád jó-jó melletted vannak, de az mégis más. Nem érted? De értettem. Mindenki érti ezt, aki szeret. Tavasz jön, mondtad, és megint itt lesz a nyár. Emlékszel, tavaly nyáron úszni tanítottál a gyárítóban, és én nem voltam képes megtanulni. Azt mondtad, majd jövőre. Mi jövőre? Rettenetesen félek attól, hogy nem lesz belőle semmi, pedig szeretném. Annyi sok mindent hall az ember. Tegnap egy asszony Bácskából jöttek, meghalt. Agyon fázott az úton. Hallgattunk. Bennem formálódtak a szavak, de kihűltek a vastag éjszakában. A németekre gondoltam, és a hátizsákra. Anyám foltozgatta valamelyik este vörösre dagadt szemmel hajolt föléje a kislámpa fényénél. Az a hír járta, hogy szükségem lehet rá. Veled jó, mondtad csendesen, most már olyan, mintha nyár lenne. Nem sokára zöld lesz a fű, húsvétra barka nő az ikvaparton. Meglocsolsz, ugye? Nem piros tojás festek neked, mert azt kaphat mindenki tarkát, temperával, majd meglátod. Soha nem csókoltalak meg. Miért? Miért elégedtem meg ezekkel a sétákkal, a buta vasárnap délutáni malomjátékkal ott nálatok a konyhán, az anyád mellett? Miért volt elég nekem? A szemed kutyába néztem, és ott megláttam magam, s nevetésed nyugodtra simította a szívemet. Most már tudom, te másként lehettél. Később sok mindent megért az ember. Arra gondolok, hogy egyszer, amikor anyád szomszédba szaladt borsért, te közelebb húztad hozzám a székedet, elém telepettél, és azt mondtad, új frizurát csinálok neked. Nevettem, hisz ez nagyon jó ez a mostani. Megráztad a fejed, élesen felkacagtál, arcodon vörösen lobbant a bajkosság. 10 ujjaddal turtál a hajamba, felborzoltad a fejem bőrét, horzsolták körmeid. Sokáig fésültél a hátam mögött állva, már idegesített a játékot, fájt a hajtövem, de benned új és új kacagások bugyogtak. Végre jött anyád, léptei kongtak a ház tövében. Cs, mondtad, a kis székre süttyantál, és ájtatos arccal tologattad a kockáspapírra rajzolt malmon a babszemeket. Egyik este azt mondtam neked, a 18 évesek már elmentek. Szád elé kaptad ujjaid és hallgattál. Szerencse, hogy te csak 14 vagy. 15, javítottalak ki. A katonasságnál úgy számítják, hogy annyi éves az ember a hányadik esztendőt tapossa. Akkor már én is 14 vagyok. Hány hónappal vagy te idősebb? 5-tel, mondtam, mert ezt mindig számon tartottam. Az jó, mondtad. A házasságban kell is ennyi korkülönbség. Megálltam. Ott bandukoltunk a szokott úton a hűvös estét árasztó ikva mentén. Te mentél tovább, de visszanéztél, és nagyon nagyra nőtt a szemed. Miért vezettél az állomás felé? Ott álltunk a fekete kopaszföld mesdjéjén, ahol nyáron a kukorica állt. Hallottuk az állomás csengőjét, kegyetlenül szabdalta a csendet. Egy kislány is meghalt a múlt héten, amikor Sopron bombázták. Ismertem. Varni tanult, kerékpárral járt a városba. Láttam, amikor szekérrel hazahozták. A lába kilógott a pokróc alól. Új cipő volt a lábán. Ne beszélj mindig erről. Muszáj. Elléptél tőlem, megálltál a sötétség szélén. Te nem gondoltál arra, hogy meghalunk, és még nem is éltünk? Ne neves, de aki 50 éves, az más. Az már ismert sok nyarat és sok telet. Mindig eszembe jut az az olasz lány. Megértem. Hirtelen felém fordultál, felém dobott valami, ami nekem eszembe se jutott akkor. Csak a kezedet fogtam meg, és azt hittem, azért sírsz, mert félsz. Nem értettem, miért maradtunk éjfélig ott a párás sötétben. Néha kértelek, hogy induljunk, csak a fejedet ingatott konokul, és időnként megrázott a görcsös zokogás. Fekete vonat zuhogott át az állomáson, csattogásában kőhöz csapordó bakancsok trapját hallottam. Poros utakon mentünk, katonazubbonyunkat kigomboltuk, verejtékes mellünkön fegyverünk barnán és kékeny fény lett. Már férfiak voltunk, szakálserkent állunkon, férfiak és hősök, akiknek szállást kell adni idegen házaknál, akik friss tejet kapnak, akiknél fontosabb nincs most a földön. 2 hét múlva indultunk valóban. Puska helyett lapátot vittünk, spárgára kötötten verdeste a bokánk. Aki csákányt hozott, az a nyakában cipelte, és rátámasztotta karját, mint géppisztolyról katonák. Elkísértél. Nem sírtál, senki sem tudott sírni abban az időben. A sírások torz mosolyok voltak, garikás szemek, elszürkülő ajkak, idegesen matató kezek. A sírás némaság volt és készszorítás, és nem mondtak semmit egymásnak a búcsúzók. Te maradtál. Hallottam, hogy volt azután. A tej egyre kevesebb lett, pisztolydurogással hajtották el a teheneket a németek. Sok ilyen csordát láttam, és bégető birkák mentek köztük, és szekerek és feltört sarkú fiúk. Pedig már jött a tavasz, Panni. Húsvét előtt lehetett, hogy bement hozzátok az a német. Talán aznap délután lődözték agyon a zsidókat a cukorgyár udvarán. Tőletek oda lehetett látni a drótkerítésen át. Az a német is a vécétek tetejéről bámult a távcsővel. A szemedbe is akkor nézett először. Azt mondják, odabent a cukorgyárban a kis pupos nyilas parancsnok rendelt sorakozót a szerencsétleneknek a répamosó gödör előtt. Csak magukra kapkodtak néhány ruhadarabot, vagy hátukra vetették kis csomagjukat. Emlékszem, a gödörben lisztet és rohadt almát is találtunk, amikor májusban lekapartuk róluk a tenyérnyi földet, hogy közös sírba temessük őket. 280-an voltak. Hogy reszkedhettél a felcsapó gépuska sorozatok alatt, és kőszeg felől már morajlott az ágyú, alkonyatkor felvillanó fények kísérték a tompa morajt. Ittak azokat nálatok? Biztosan ittak. Nem tudtak akkor már a katonák más csak inni. Talán még meséltek egymásnak a savanyú falusi bortól vékony vigyorgással a csoda fegyverről. De az óriási messzehordó ágyút egyszer sem szólaltatták meg ott a kert végében. És a tűz, mintha az egész falu égett volna, kövér lángok falták az éjszakát. A barakok égnek, futott valaki asszony vagy ember, nem lehetett tudni, félén koppant a hang. Senkit sem eresztettek a barakok közelében az SS-ek. A tifuszosok égtek bent, akik nem tudtak kifutni a halál sorakozóra. Azoktól volt olyan kövér a láng. A szobátokban szólt a zene. A németek pokrócot akasztottak az ablakra, és csavargatták a rádiót, hogy ne halljanak más, csak a zenét. A vastag lángok vöröse még sokáig táncolt a fekete égen. Elhiszem, Panni, hogy elég volt, aki nyúlt érted, az a szőke fickós, te mentél a zene felé, mint sárga virágra a mély. Te is itt áll? Talán azért itattak, mert látták arcodon azt, ami ott vacogott bennük is. Megrémültek ott a lila szától, a hideg szemettől. Te a véredre gondoltál, hogy csupán egy kis nyílás kell a testen, és piros bárával fogy el az élet. A véredet csókolta forróra a bor, és markolta egybe a félelem. Anyád szürke ujjai tehetetlenül reszkedtek szoknyája ráncain a hideg konyhán. A rádió zene olykor sikongva menekült ki az ajtó résén. Bőti szél hozta kőszegről az ágyuk moraját. Én a többiekkel csontra tapadó arccal válkáltam a ragadó sarat, zsíros földre szórtam a terméketlen agyagot, talajvízben áztattam máló bakancsomat, hogy sokasodjanak a tankcsapdák, hogy az egész határt befussák a lövész árkok. Németországot kellett mentenünk. 15 éves voltam, Panni, és minden este elmondták, hogy hősök vagyunk. Olykor a szalmazsákra vizeltünk fáradt álmunkban, mert felfázott a vesség. Te 5 hónappal voltál fiatalabb, s már tudtad, hogy havonta megújul benned az élet. Még sokáig vártál volna, de kövérlágokat lehelt az éjszaka, és odába cukorgyárban 280 ember hullott egymásra a répamosógödörbe. Amikor találkoztunk, nyár volt. A gyári tópartján barnafejű nádak nőttek, és a gyerekek kézi gránáttal kábították el a halakat. Kiültünk a deszkamóló szélére, nem meséltünk. Majd megtanítasz úszni, kérdezted egyszer nagycsoká, de nem jöttél közelebb hozzám. Döglött halak úsztak a tószínén. Ezüst hasukon szikrázott a napfény. Bólintottam.